Horváth Ágnes egészségügyi miniszter az Inforádió arénájának vendége. Arról már beszéltünk, hogy a speciális intézmények azoknak a kapacitása nyilván duzzadni fog, hogyha több beteg szeretne oda menni, mert ez így természetes. Várólista persze a világon mindenhol van. Mi lesz a mi várólistáinkkal? Van valami garancia arra, hogy ezek rövidülnek?
Amire mindenképpen garancia van, hogy az egyes pénztáraknál nézni, mérni fogja szintén az egészségbiztosítási felület, hogy mekkorák a pénztári várólisták, hiszen szintén egy nagyon egyszerű módja bármilyen haszonszerzésnek, hogy hosszabbítaná a pénztára várólistát, és ezzel több haszonra tud szert tenni. Pont ez ellen a cselekvés ellen véd az, hogy a felügyelet ellenőrzi a pénztári várólistákat, és amennyiben a várólisták hosszabbak az átlagnál, majd később hosszabbak egy elfogadott mértéknél, akkor erre a pénztárnak tartalékot kell képeznie, és
de
ki kell
az
fizetnie.
Az elfogadott mérték?
Az átlagot kezdetben egymáshoz mérjük a várólistákat, aztán pedig azt gondolom, hogy ez lesz az, amit például középtávon ki kell alakítanunk egy olyan társadalmi konszenzust, hogy minél mit tekintünk elfogadhatónak.
Lehet
ez nem társadalmi, a makét.
Lehet társadalmi konszenzust
csinálni, hogy igen,
egy
lehet
betegség esetén, ami mindenkinek ugyanúgy fáj, hogy ott legyen mondjuk egy
ugye,
év.
Érdekes, hogyha megkérdezném önt, hogy mit választ, meggyógyítsuk-e önt, amennyiben szívinfarktusa van, és ott áll, hogy belehalhat, vagy pedig támogassuk inkább a fájdalom csillapítóját. Akkor valószínűleg az infarktust választja. Igen, tudunk választani. Ez egy hosszabb folyamat lesz, amihez nagyon sok adatot kell gyűjtenünk. Most az a fontos, hogy összemérjük és összehasonlítjuk egymáshoz. Ne lehessen olyan, hogy valamelyik pénztárnál extrém hosszú, a másiknál nagyon. Tehát ebben szintén történik összehasonlítás.
De a várólista az nem azon múlik, hogy az adott intézménynek van-e elég kapacitása az adott betegszám, elnézést a kifejezését, feldolgozásához? Ez pénzkérdés, nem?
Ezen is múlhat, de azért ne felejtse, hogy azon is múlik egy várólista, hogy mekkora összegünk van egészségbiztosításra. Ez mindig egy megadott összeg. Ebből fizetnünk kell a daganatos betegek ellátását, tehát ott nincs várólista. Fizetni kell a sürgősségi ellátást, ott szóba nem jöhet várólista. Az infarktus ellátás szóba nem jöhet várólista. Van nagyon sok minden, ahol egyszerűen nem kerülhet szóba várólista, és egy infarktusos betegnél nem lehet azt megtenni, hogy bárkit ne lássunk el ott. Ahány infarktusos van, mindenkit el kell látni. Ahány sztrókos beteg, mindenkit el kell látni. Tehát ami maradt pénzünk kórházi ellátásra, azt kell beosztanunk az összes többi betegcsoport között. Tulajdonképpen ez a forrásallokáció módja az egészségbiztosításban, hogy hogyan döntjük el, hogy mi kapjon elsőbséget, mi ne kapjon elsőbséget. Éppen ezért erre a maradék pénzre igen képezhető várólista. Lehetnek olyan ellátások, amelyek nem kell, hogy holnap elvégződjenek, és egyszerűen akár forrás hiány miatt, és van olyan hely, kifejezetten hely intézmény, ahol az orvos kapacitása miatt, azaz a fizikai kapacitása hiánya miatt keletkezik, képződik várólista. Ami szerintem fontos, hogy régen is voltak várólisták, csak előjegyzési zsebkönyvnek hívtuk őket, hiszen megbeszéltük, hogy mi november 7-én fogunk befeküdni a kórházba, akkor jövünk. Ez egy ugyanolyan várólista volt. Most ezek nyilvánossá váltak. És nem elég, hogy nyilvánosak, de elindul az összehasonlításuk, a mérésük, az elemzés, pont azért, hogy ne hosszabbodhassanak. Tehát az egy feladata lesz a pénztárnak, hogy nem növelheti a várólistákat.
7 percünk maradt, nem az egészségügyi részére szeretnék most már visszatérni, nyilván ez volt a fontosabb, hanem az üzleti részére. A mostani állás szerint a biztosítók mit kérnek a politikai kockázatért cserébe, a politikai kockázat vállalásáért cserébe?
Ez egy nagyon izgalmas és nagyon fontos kérdés, bár be kell, hogy vajon számomra a biztosítási rendszerben fontosabb az, hogy mi a garancia a biztosítottnak, mi a garancia az embereknek, hogy jobb lesz.
Erre
nagyon sok garancia.
Most.
A biztosítók számára egyetlen egyfajta garancia létezhet, és létezik. Az a garancia, hogy abban az esetben, ha bármi olyan változás történik, amit ők úgy éreznek, hogy nem kedvező, akkor ők bizony bírósághoz fordulhatnak. Választott bírósághoz. És azt gondolom, hogy ez így van jól. A bíróságnak kell eldöntenie, hogy milyen volt az a változás. Nem lehet megszövegezni, hogy ha ez történik, akkor ez történik. Nincsenek abszolút garanciák.
Tehát, ha valaki nyilvánosságra hoz, ne adj Isten, vagy véletlenül egy biztosító és az állam között létrejött szerződést, akkor abban nem lehet majd találni semmi olyat, amire rá lehet fogni, hogy na ez a politikai kockázatvállalás ellentételezése. Nem lesz benne ilyen?
A választott bírósági utat lehet ilyennek találni. Tehát igen, választott bírósághoz.
Nincs ilyesmi.
Nincs.
Következő kérdés. Ki fogja vállalni a felelősséget, ha, ne adj Isten, a rendszer, a biztosítási reform és az egészségügyi reform után rosszabbul működik, mint ma. Ugye ma a politikust, önkormányzati politikust, miniszterelnököt, egészségügyi minisztert el lehet kergetni 4 évente, de egy üzleti biztosító vezetőjét nem, mert lehet, hogy nincs is Magyarországon, és azt se tudjuk, hogy az kicsoda.
Hát ne felejts el, hogyha egy-egy pénztár nem működik jól, akkor hát azért elég komoly a felelősségre vonás, és nagyon egyszerű. Az emberek ott fogják hagyni azt a pénztárat, és átlépnek egy másik pénztárba. És egy pénztár, ha lecsökken az ellátottai száma 250 000 alá, akkor bizony nagyon szomorú sorsvállá, megszűnik az a pénztár. Azaz hiába az összes befektetés, összes beruházás, hiába a licitáláson elért eredmény, azt a pénztárat bizony felszámolják.
De az üzleti életben a felszámolás az a továbbélésnek egy napi módja, hát a vagyont azért el lehet vinni mindenféle irányba.
A pénztáraknál ez nem a továbbélés módja, hiszen megszűnik a tevékenysége. Itt nem a vagyon a lényeg, gondoljon bele, hogy befektetett több milliárd forintot abba, hogy megszerezze azt a pénztárat, majd fejlesztette. Tehát ha nem működik eredményesen, nem működik jól, és ott hagyják az emberek, akkor bizony az megszüntetésre kerül. Én nem gondolom, hogy egyetlen egy külföldön ülő beruházó is elézni azt, hogy itthon az ő, az a vállalkozás, amiben az ő pénze benne van, az nem működjön jól. Tehát ez mindenképpen egy ösztönző a pénztáraknak is arra, hogy jól működjenek. Évente lehet pénztárat váltanunk.
Hallottam olyan pletykát, ezt nem tudom másképp minősíteni, hogy a pénztárak, az üzleti biztosítók igazából nem látnak ebben a biztosítási rendszerben hatalmas nagy üzletet, azért szállnak be, hogy nehogy kimaradjanak valamiből, amiben a partner versenytárs biztosító beszállt. Ön mit érezett el, mennyire harapnak a biztosítók?
Tudja, ez azért izgalmas kérdés, mert hogy azért itt társadalombiztosításról beszélünk. Tehát egy olyan társadalombiztosításról, ami járulékot fizetünk, ahol közös kockázat közösség vagyunk, ahol szolidaritás van. Tehát egy ilyen elve ne lehessen nagy üzlet, hát ez természetes, hiszen Európában vagyunk társadalombiztosítási rendszerben. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy legyenek beszállók, és induljon el a rendszer, és valóban hozza mindazt az eredményt, amit várunk tőle. Az, hogy miért száll be a befektető, azt gondolom, hogy erről majd őt kell megkérdezni. Remélem, hogy lesznek minél többen, akik be akarnak szállni, mert az jót jelent a licitben, nagyobb eredményt jelent, aminek az összhatását valamennyien fogjuk élvezni.
5 szakszervezet készült tiltakozásra a biztosítási szabályok bevezetése ellen. Ezek nem akarnak kormányt buktatni, nem jobboldali politikai szervezetek és munkavállalókat képviselnek. Végig a munkavállalók érdekeire hivatkozott ön is, és mindenki, aki a reformot szeretné. Hogy lesz ez sikeres, ha nem sikerült őket sem meggyőzni?
Igyekszünk minél több megbeszélést folytatni, valamennyi érdekelt el ebben a társadalomban, így a orvos szakma képviselőivel, szakmai kollégiumok, az intézmények képviselőivel, és hát nem véletlenül voltunk ott az Országos Érdekegyeztető Tanácson, és ez a rendszer, ez, ha nem akarjuk, azoknak nem hoz változást, hiszen nem kötelező biztosítót váltani. Nem változik az, ami jár. Nem változik a járulékunk. Ami változik, hogy megkapjuk a választás lehetőségét. Én nem értem, hogy ez miért lenne baj.
De öt szakszervezet sok... a magatagságával, a maga vezetőivel meg ezt rossznak tartja. Hát bennük lenne a hiba, vagy önökben, akik ezt megpróbálták nekik elmagyarázni?
Én azt gondolom, hogy nagyon sokat kell még erről beszélnünk, hogy valamennyi pontja világos legyen mind a koncepciónak, mind a törvénytervezetnek, és hát remélem lesz is lehetőségünk arra, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről.
Holnap végéig be kell nyújtani a törvényt, tehát addig van még idő beszélni róla, utána már az országgyűlésben a politikai erők politikai szempontok szerint fogják ekézni egymást.
Ne felejts el, hogy egy törvény akkor kerül elfogadásra, amikor megszavazták a képviselők. Mindaddig van alkalom és lehetőség különböző szinteken ugyan, hogy vitassuk a törvényt, megvitassuk és javítsuk a törvényt. Ezt az időt ki is akarjuk használni természetesen.
Utána már csak úgy lehet bevinni, hogy egyéni képviselői indítványnak átszáz valamilyen kormányjavaslatot, vagy valamilyen lobby érdeket, elkezdik a törvényt így módosítgatni a parlamenti vita alatt. Ilyenekre számít?
Én azt gondolom, hogy teljesen normális az, hogy egy törvény mindaddig, amíg el nem következik a zárószavazás, addig módosulhat, finomulhat, hiszen mindig jöhetnek olyan új szempontok, amik egyszerűen nem tudtak felmerülni az idei időszakba. Ha belegondol, a biztosítási rendszerről tavaly július óta beszélgetünk. Én szerintem még én is voltam itt önnél zöld könyv kapcsán, aminek egy külön fejezete foglalkozott a biztosítással. Most eljutottunk odáig, hogy elkészült egy törvénytervezet, de még ebben a parlamenti időszakban is merülhet fel olyan új szempont, új kérdés, amire bizony választ kell. Ilyen esetekben igen, ez lehet a megoldás.
Miniszter asszony, köszönöm a tájékoztatást.
Nagyon szívesen.